Nagyon sok szeretettel köszöntöm az egész gyülekezetet. Minden szombat ünnepélyes szombat, hiszen hiszünk és reményünk szerint a Teremtővel találkozhatunk. De ez a mai alkalom különlegesen ünnepélyes, hiszen majd az Isten tisztelet után vallástételre kerül sor. Egy leendő testvérünk vallást fog tenni majd az ő hitéről. És a mai délelőtt folyamán szeretném, hogyha az igéből közösen arról gondolkodnánk, arról a kérdésről, ami valójában bennünket Krisztus tanítványaivá tesz, amitől valaki igazából hordhatja azt a nevet, hogy keresztény. Ezekről az alapkérdésekről szeretnék majd a mai délelőtt folyamán szólni. És szeretném ezt úgy tenni, hogy egy bibliai könyvet szeretném, hogyha egyben átolvasnánk, elolvasnánk egy egész könyvet, egy nagyon rövid bibliai könyvet, Pál apostolnak a legrövidebb levelét, a Filemonhoz írott levelet. A Filemonhoz írott levelet olvassuk el, és erről a könyvről szeretném, hogyha beszélnénk ennek a könyvnek a legfőbb, legfontosabb mondani valójáról, és közös biblia tanulmányra hívok mindenkit. Olvassuk együtt a Bibliát, és több mindent fogok majd kérdezni, gondolkodjunk együtt, mert ez a könyv, ez a bibliai könyv olyan sok mindent mond el nekünk, amire én úgy gondolom, hogy nem is figyelünk föl nagyon sokszor. Mert ez a könyv végső soron miről szól? Ez a könyv alapvetően egy levél. Pál apostolnak Filemonhoz, a megtért rabszolgatartóhoz írott levele. Ugye abban a korban a rabszolgaság intézménye elismert intézmény volt. És amikor az evangélium terjedt, Krisztust elfogadták emberek sokasága, az evangéliumot elfogadók között voltak urak is, és voltak rabszolgák is. Pál apostol mindenkiért fáradozott, szólt az uraknak, szólt a rabszolgáknak, mindenkiért fáradozott. És Filemon egy megtért keresztény ember volt, akinek voltak rabszolgái. Az egyik ilyen rabszolgája Onezimus volt, aki megkárosította őt és elszökött tőle. És Rómába érve Onezimus találkozott Pál apostollal, aki bérelt szálláson taníthatott, és Pál apostol fáradozott Onezimusért, és ez a szokott rabszolga, aki az urát megkárosította, megtért. És ennek a rabszolgának az érdekében írt Pál apostol egy levelet az ő urának, akitől Onezimus elszökött, Filemonnak. És ez a levél tulajdonképpen a Filemonhoz írott levél. Olvassuk el együtt a levelet, és arra kérek mindenkit, hogy úgy olvassuk ezt a bibliai könyvet, két kérdésre szeretném, hogyha választ találnánk mindjárt az átolvasás kapcsán, és így nézzük meg. Az egyik az, hogy vajon miért kerülhetett be ez a könyv a Szentírásba? Mi a szerepe a Szentíráson belül ennek a könyvnek, ennek a hétköznapi levélnek? A másik pedig, hogy keressük meg azt, hogy hány dogmatikai tanítást találunk ebben a bibliai iratban. Ugye a bibliai könyvek, a Bibliának a könyvei a legnagyobb része nagyon sok hittételt mutat be nekünk, nagyon sok bibliai igazságra hívja fel a figyelmet. Nézzük meg, hogy ebből a szempontból, ebből a két szempontból vajon mit is tartalmaz, és mit is jelent számunkra ez a könyv. Ezt a két szempontot vegyük először alapul. Tehát olvassuk el Pál apostolnak a Filemonhoz levelét, Filemonhoz írt levelét, a következőképpen olvasom. Pál Krisztus Jézusnak fogja, és Timóteus az atyafi Filemonnak, ami szeretett munkatársunknak, és Appiának a szeretetnek, és Arkipusznak, ami bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban, mert hallom a te szeretetedet, és ama te hitedet, mely van benned az Úr Jézushoz, és minden szentek irányában. Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében, minden bennetek levő jónak megismerése által. Mert sok örömünk és vigasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvidámodtak te általad, atyám fia. Annak okáért jól lehet, nagy bátorságom van a Krisztusban megparancsolni néked azt, ami illendő. A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig fogja is a Jézus Krisztusnak. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onezimusért. Aki egykor te néked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos. Kit visszaküldöttem, te pedig őt, azaz az én szívemet, fogad magadhoz. Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jó téteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. Mert talán azért várt meg tőled ideig, óráig, hogy őt, mint örökké valót kapd vissza, nem úgy immár, mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit. Ki várt képpen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az Úrban. Azért, ha engem részes társadnak tartasz, úgy fogad őt magadhoz, mint engem. Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem rót fel. Én, Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem. Hogy azt ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem. Bizonyára, atyám fia, jó téteményt várnék tőled az Úrban. Vidámítsd meg az én szívemet az Úrban. Bízván a te engedelmességedben, így írtam néked, tudván, hogy annál, amit mondok, többet is fogsz cselekedni. Egyúttal pedig készíts nékem szállást, mert remélem, hogy a ti imádságotokért néktek ajándékoztatom. Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban, továbbá Márk, Arisztárkusz, Démás és Lukács, az én munkatársaim. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel. Egész rövid bibliai levél, nem fogunk minden verse kitérni, lehetetlenség, akármilyen rövid levél, de a fő mondani valóját szeretném, hogyha közösen megnéznénk. Szeretném, hogyha az első kérdésre válaszolnánk, hogy ez a levél miért kerülhetett bele a Bibliába. Egy hétköznapi levél, nem? Egy ügyben ír Pál apostol Filemonnak. Mi a szerepe a Biblián belül ennek a levélnek? Szerintetek ennek a levélnek mi a fő mondani valója? Mi a fő mondani valója? Következő kérdés, mindjárt megválaszolunk rá, de akkor még a következő kérdés is fölteszem. Hány dogmatikai tanítást találtunk ebben a levélben? Egyet sem. Ugye ez a levél nem erről szól. És mégis hadd mondjam, hogy a Biblián belül rendkívül fontos szerepe van ennek a könyvnek. Nincs még egy ilyen levél, mint ez. Miért? Mert az a Pál apostol, aki a szeretet himnuszáról elvben, dogmatikailag csodálatosan ír, aki a szeretetet milyen csodálatosan leírja, mint krisztusi tanítást, az életében egy hétköznapi esemény kapcsán mutatja meg, hogy mit jelent szeretni. Ez a levél a gyakorlati szeretetnek a levele. Ez a levél a gyakorlati szeretet levele. Hadd mondjam, az életben látni fogjuk, hogy mennyi tekintetben eligazítást ad nekünk az élet apró dolgai területén. Mennyi mindenben megmutatja nekünk a követendő példát. Mert hadd kérdezzem meg, ha valaki azt mondja nekünk és megkérdezi tőlünk, hogy te szereted ezt vagy azt, vagy van benned szeretet, mit mondunk? Hát persze, hogy szeretünk, hát hogy ne szeretném. De a hétköznapi cselekedeteink, a szavaink, az eljárásmódunk ezt támasztja alá. És hadd mondjam, testvérek, minél többet beszélünk a szeretetben, szeretetről elvben, de a cselekedetünk nem követi, annál nagyobb szakadék lesz a szívünkben, az értelmünkben, a lényünkben, az elmélet és a gyakorlat között, és annál inkább a legveszélyesebb úton haladunk. Hadd mondjam, ennél veszélyesebb nincs, mint mikor valaki szavakban, dogmatikailag gyönyörűen tud beszélni valamiről, de az életében nem követi azt, amit megismert. Pál apostol életében egybefonódott a kettő, az elmélet és a gyakorlat. Ő beszélt a szeretetről, elvben, dogmatikailag, és az életében ez a levél mutatja, hogy hogy valósult meg nála a szeretet. És ezt fogjuk áttekinteni ennek a levélnek a kapcsán. Mindenek előtt szeretnék egy azaz két egész rövid idézetet idézni a Kiben bízhatunk című könyv első kötetéből és a bizonyságtételek második kötetéből egy-egy mondat. A mai délelőtt folyamán többet fogok idézni ebből a Kiben bízhatunk című könyv első kötetéből, és meg fogjuk látni, hogy micsoda hatalmas dolgokat mond el számunkra ez a könyv. Most a két idézet így hangzik. Első: mindenestől túl kevés él Krisztus szeretetéből azok szívében, akik állítják, hogy hisznek az igazságban. Szerintetek ez vonatkozik ránk, vagy csak akkor vonatkozott azokra az emberekre, amikor ez a gondolat leíródott? Ugyanúgy vonatkozik ránk, sőt, még inkább, mindenestől túl kevés él Krisztus szeretetéből azok szívében, akik állítják, hogy hisznek az igazságban. A másik idézet pedig így hangzik, szeretném, hogyha fölfigyelnénk erre a mondatra. Isten az élet köznapi eseményeivel vizsgáztat és próbál ki bennünket. Figyeljük! Isten az élet köznapi, hétköznapi, ugye teljesen köznapi eseményeivel vizsgáztat és próbál ki bennünket. És most figyeljük a következő mondatot. Az apró dolgok árulják el a szív minéműségét. Az apró dolgok, nem a hatalmas nagy dolgok. Nem azon van a nagy hangsúly, nem azok mutatják az embernek az igazi lényét, hogy milyen az én szívem, hanem a hétköznapi élet apró dolgai, ezek árulják el a szív mienségét. És nézzük meg ezek után fő gondolatról fő gondolatra ezt a levelet, a Filemonhoz írott levelet, és nézzük meg, hogy Pál apostol életében, a gyakorlatban hogy nyilvánult meg a szeretet. Olvassuk el mindjárt először a 4. és 5. verset, a következőképpen olvasom. Olvassuk el még egyszer együtt, 4., 5. vers. Ugye ez a beköszönés, vagy a köszöntés, úgy mondjam. Azt mondja Pál apostol, azt írja Filemonnak, hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban, mert hallom a te szeretetedet, és a te hitedet, mely van benned az Úr Jézushoz, és minden szentek irányában. Hol látszik ebben a szeretet? Hol látszik ebben a szeretet? Egy egyszerű köszöntés, nem? Ugye, bevezető formula a levélben. Hol van ebben a szeretet? Hol látszik meg? Mivel kezdi Pál apostol ezt a levelet? Kérni fog majd valamit. Kérni fog majd, ugye? Majd rátér a lényegre. És először megemlíti a jót, amit Filemonban lát, vagy hall róla, vagy egyáltalán tudomása jutott valamiről. Szerintetek ebből a két biblia versből mi derül ki? Filemon környezetében lehetett, Pál apostol Filemon környezetében volt, vagy közvetlenül érintkezett vele, vagy pedig nem? Nem. Mert mit mond? Azt mondja, hallom a te szeretetedet és a te hitedet, mely van benned az Úr Jézushoz és minden szentek irányában. Pál apostol megemlíti a jót, amit hallott Filemonról. Ezzel kezdi. Na most erre azt mondhatnánk, hogy persze, hogy ezzel kezdi, mert utána ma valami súlyos dolgot fog kérni tőle, hát jobb, hogyha így kezdünk valamit, nem? De nézzük meg, és szeretném, hogyha megmondanánk ebből a két biblia versből, hogy ez mitől nem ilyen Pál apostol részéről, ez mitől nem egy formai köszöntés, ez mitől nem egy olyan kifejezés, aminek alapján majd remélheti, hogy akkor majd valami jó téteményt fog Filemontól kapni. Honnan tudjuk ebből a két biblia versből? Nézzük meg, mi árulkodik erről? Hogy kezdi? Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén a te hitedet az én imádságaimban. Kinek ad hálát? Filemon lelkületéért? Azt mondja, hogy Filemon, te ilyen nagyszerű és olyan nagyszerű ember vagy, és csodálatos vagy? Nem. Hanem Istennek legyen hála azért, hogy benned ki tudta a szentek iránti szeretetet munkálni. És ez eljutott hozzám is hírből. Tehát kit magasztal? Filemonnak a jellemvonásáért, a benne megnyilvánuló szeretetért, Istent magasztalja. És hadd mondjam, ez az igazi szeretetnek az egyik jellegzetessége. Nem agyba főbe dicséri a másikat. Figyeljük meg, hogy mi mennyiszer dicsérünk embert elvtelenül, és elrontjuk a másik embert a dicséretekkel. Figyeljük meg, sokszor nem is gondoljuk, hogy a dicsérgetéssel és a felmagasztalással mennyit rontunk egy másik emberen. De ugyanakkor másik véglet pedig, hogy takarékoskodunk mi a dicsérettel, az elismeréssel. Pál apostol ezt úgy tette, hogy egybe volt nála a kettő. Emlékezteti Filemont arra, hogy az Isten kegyelme és átalakító hatalma nélkül Filemon is a bűneiben élne, és nem jöhetne ki azokból, de az Isten kegyelméből mivé tudott válni. Igen, szeretném, hogyha megtanulnánk ezt az igéből, a gyakorlati szeretet leveléből, hogy ott legyen a mi életünkben, ez teljesen egybe kapcsolódjon. A jót soha ne hagyjuk figyelmen kívül a másik ember életében, de soha ne az embert magasztaljuk, soha ne. Emlékeztessünk mindig valamilyen formában arra, hogy a jót csak is egyedül az Isten tudja az emberben kimunkálni. De a másik, amit szeretnék megjegyezni, hogy ugyanakkor pedig vegyük észre a jót mindenkiben. Szerintetek mi a jót kiben szoktuk észrevenni? Kiben szoktuk a jót észrevenni? Akit szeretünk, nem? Aki hozzánk közel áll. Ugye, számon tartjuk a jó tulajdonságait, aki nagyon közel áll hozzánk. Aki hozzánk nem úgy viszonyul, mint ahogy mi szeretnénk, valami olyasmit tett és szólt, olyan magatartásformát tanúsított. Szerintetek a gondolatunkban, azzal az emberrel kapcsolatban mi a túlnyomó rész? Mire gondolunk általában? Ezt mondta, ezt csinálta, a rosszra, a negatívra. Szerintetek, amikor mi valakivel ilyen viszonyban vagyunk, vagy valakivel akármilyen konfliktusunk, nézeteltérésünk van, szerintetek mi elő szoktuk számlálni a másik embernek a jó jellemvonásait? Mennyire jellemez bennünket? Föl szoktuk magunkban sorokoztatni, hogy igen, most ezt teszi, igen, ez nem helyes, de mennyi szép és mennyi nemes dolog van benne. Ott van bennünk az egész ember, ott van bennünk mind a kettő. Vagy akiket nem szeretünk, mert mondjuk ki, hogy a szánkkal mondhatjuk, hogy szeretjük, de ha mégsem szeretjük, akkor a hibáit jó vastagon, és tudjuk, hogy mik azok. Akiket pedig szeretünk, azokat elvtelenül. Minden jó, amit csinál vagy mond. Hadd kérdezzem meg, nem ez van nálunk? Egyik végletből a másikba esünk. Pál apostol életében teljesen egyé kovácsolódott a kettő. Testvérek, hadd mondjam, ha nincs bennünk szeretet, akkor egy olyan torz lencsén keresztül látjuk a világot, egy olyan szemüvegen keresztül látjuk, ami nem a valós. És nem úgy látunk, ahogy Isten lát bennünket. Isten mit lát mindannyiunkban? Látja a jót, látja a rosszat. És így küzd értünk mindannyiunkért. Nem skatujász be bennünket, hogy ez a rossz, ez a jó. Isten ki akar bennünket emelni a skatulya rendszerből, azt akarja, hogy lássuk a másikat az értékeivel, hibáival együtt. És ami jó, az Istennek adjunk hálát a másik emberben, a jóért, és ami rossz, küzdjünk azért szeretettel, hogy le tudja győzni. Menjünk a másik Biblia verse a következőre, a hetedikre, amit szeretnék kiemelni. Azt mondja Pál apostol, és megint nézzük, hogy a gyakorlati szeretetet hogy látjuk ebben. Mert sok örömünk és vigasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvidámodtak te általad, atyám fia. Mit mond Pál apostol? Azt mondja Pál apostol, hogy sok örömöm és vigasztalásom van a te szeretetedben, mert nekem annyit szolgáltál, és engem annyiszor megvidámítottál, Filemon. Ezt mondja? Nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy sok örömünk és vigasztalásunk van a te szeretetedben, hogy mások, azok, akik ott élnek a te környezetedben, azoknak a szíveik megvidámodtak a te szereteted által. Pál apostol így ilyen értelemben közvetlenül nem részesült ebből az áldásból, amit Filemon lénye, Istentől átalakított, megszentelt lénye jelentett a környezete számára. De az igazi szeretet mit mutat, és mit tesz az igaz szeretet?
együtt örül az igazsággal. Pál apostol leírja elvben, ugye a szeretet himnuszával, hogy a szeretet együtt örül az igazsággal. És Pál apostolnak igazi örömet jelentett, hogy van valahol egy testvér, aki úgy él, hogy a szolgálata által, az élete által a környezetének a szívét meg tudja vidámítani. Szerintetek mi örülünk annak, hogyha azt halljuk, hogy Mohácson van egy testvérünk, aki milyen kedves és milyen szeretetteljes? Lehet, hogy meg se halljuk, nem? Jó, hát biztos van valaki. Szóval nekünk a jó, ha valamit hallunk jót, ha nem is ismerjük az illetőt, tud nekünk örömöt jelenteni, vagy el vagyunk foglalva a mi kis dolgainkkal, a jónak a hallása igazából jelente a mi számunkra örömet. Azt mondja Pál apostol, sok örömünk és vigasztalásunk van ebben. Az ő nyomorúságában, a fogságában szerzett nyomorúságában is vigasztalás volt az, hogy vannak testvérek, akiknek az életében a Krisztus ki tudta munkálni a hamisítatlan, valódi szeretetet. Az igazi szeretet együtt örül az igazsággal. Szeretnék egy idézetet megint olvasni a 216. oldalról. Most már mindig a Kiben bízhatunk első kötete. Jézus élete mindenkoron annak a szeretetnek volt a megtestesítője, amely hosszú tűrő, jóságos, sorolja ugye a szeretet himnuszából az idézetet, együtt örül az igazsággal, ugye így fejeződik be. És utána így olvasom. Krisztus minden követője tanúsítani fogja ezt életében, és ki fogja nyilvánítani az élet jellemében. Ha ezek a megnyilvánulások hiányoznak, akkor a legkomolyabban keresnünk kell Istent. Figyeljük! Ha nincs meg bennünk, mondjuk ez a vonás, hogy nem tudunk így együtt örülni az igazsággal, akkor azt mondja, hogy a legkomolyabban keresnünk kell Istent, mert nincs bennünk szeretet. Akkor nincs bennünk szeretet. Hadd mondjam, hogy ha a szeretet valamelyik jellemzője hiányzik a mi életünkben, akkor nem teljes a krisztusi szeretet bennünk, és akkor valóban teljes szívből buzgón kell keresnünk az Urat. Menjünk tovább, és nézzük meg ezek után a 8., 9., valamint a 13., 14. verset, mert ezek a versek egybe kapcsolódnak, és ugyanazt a gondolatot mélyítik el, ugyanazt a gyakorlati megnyilvánulást mélyítik el, figyeljük. Annak okáért jól lehet, nagy bátorságom van a Krisztusban megparancsolni néked azt, ami illendő, a szeretetért inkább kérlek ilyen lévén, mint Pál a megvénhedett, most pedig fogja is a Jézus Krisztusnak. 13-14, őt, mármint ugye Onezimuszt, én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangéliumért szenvedett fogságomban. De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jó téteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. Rátér ugye a kérésre, kéri, hogy Onezimuszt engedje szabadon, Filemon, küldje vissza hozzá, mert megtapasztalta, hogy mennyire hasznos az ő szolgálatában, és ezt kéri Filemontól. De szerintetek milyen módon kéri ezt Pál apostol? Mit mutat ez a 4 Biblia vers, amit itt olvastunk? Milyen lelkületről tesz tanúbizonyságot? Mit mond Pál? Annak okáért jó lehet, nagy bátorságom van a Krisztusban megparancsolni neked, ami illendő. De a szeretetért mit csinálok? Inkább kérlek. Inkább kérlek. Mit mond a 13-14? A te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jó téteményed miből legyen, ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. Mit tanulhatunk ebből a 4 Biblia versből? Pál apostol feljebb valója volt-e Filemonnak? Feljebb valója volt-e Filemonnak? Pál apostol meggyőződésem szerint igen. Mert a nagy apostol, ugye? Aki a gyülekezeteket alapította, hát micsoda rangja volt, hogy úgy mondjam, ugye, hát apostol. És ott van Filemon, aki megtért, nyilván lehet, hogy Pál közreműködésével is. Mit tehetett volna Pál apostol? Egyszerűen azt mondja, hogy Onezimuszt kérem, vagy elveszem magamnak szolgálatra, mert nekem fontos. Ugye ez egy parancs, ez egy utasítás, nem? Mert hát jóval feljebb való volt Pál apostol ilyen értelemben Filemonnál. Hitéletben, hogyha így nézzük, tehát hogyha a rangsort nézzük, rossz kifejezés, de azt hiszem értitek, mit akarok mondani. Ezzel szemben mit mond Pál? Én ugyan fogoly vagyok. Nekem nagyon jó lenne, ha itt lenne Onezimus. Kérdezésed nélkül nem akarok cselekedni. Nem akarom rád kényszeríteni a jót sem. Pedig ez az egyedüli jó, amit tehetsz ebben a helyzetben. Mert én fogoly vagyok. Neked is nekem kellene szolgálni. Ugye azt mondja, hogy adós vagy nékem magaddal is. És én csak Onezimuszt kérem. De mit mond? A te megkérdezésed nélkül semmit nem akartam cselekedni. Mit látunk ebben? Az egyik, hogy a másiknak a szabad akaratát teljes mértékig figyelembe veszi. Nem erőlteti rá a jót, az egyedüli helyeset. Ez volt az egyedüli helyes Filemon részéről szerintetek, vagy lett volna más választása? Ez volt az egyedüli helyes részéről. És ez sem kényszeríti rá Filemonra. Szerintetek, ha mi valamiről sziklaszilárdan meg vagyunk győződve, és kérném szépen, hogy gondoljuk ezt mindannyian végig, valamiről teljes mértékig, bibliai úton meg vagyunk győződve, ez a helyes, abban a pillanatban mi jelenik meg sokszor az ember életében? Az erőszak, a kényszerítés, nem? Szinte rá akarjuk a másikat valamire tukmálni, elnézést, hogy ezt mondom, mert erre más szót nem lehet mondani. Figyeljük meg családon belül is. Valaki nem akarja azt követni, amire én tudom, hogy a lehető legjobb. Gyülekezeten belül, bárhol megjelenik az ember részében az erőszak, hogy erőszakos módon késő. De azért, mert én tudom, hogy ez jó. Ez az egyedüli helyes. Hadd kérdezzem meg, helyes vagy nem helyes? Az Isten, ha valaki tudja, hogy mi az egyedüli helyes, hadd kérdezzem meg, a ti saját életeteket vegyétek alapul. Az Isten hányszor erőszakolt ránk valamit? Hányszor? Egyetlen egyszer sem, soha. Kérlelt, feltárta az ő szavát, elmondta, hogy mit, miért kér tőlünk. Egyetlen egyszer lelkiismereti kényszert nem alkalmaz. Hogy a te jó téteményed szabad akaratból legyen, és ne kényszerítésből, ahogy mondja Pál apostol. Testvérek, tanuljuk meg ezt Krisztustól, tanuljuk meg ebből a gyakorlati szeretetnek a leveléből. Azon kívül mi van ebben a kérlelésben, mi van ebben a négy biblia versben? Egy olyan fokú tisztelet, amit szinte nehéz kifejezni. Figyeljük meg, mennyire tisztelettel ír Filemonnak Pál apostol. Hadd kérdezzem meg, szerintetek bennünket jellemez ez a tisztelet? Szeretnék olvasni egy idézetet, figyeljük. Isten helytelenítése nyugszik mindenen, amit a nyers szigor, a tiszteletlenség és az együttérző testvérnek testvér iránti szeretet hiánya jellemez. Figyeljük ezt az idézetet? Isten helytelenítése nyugszik mindenen, amit a nyers szigor, a tiszteletlenség és az együttérző testvérnek testvér iránti szeretet hiánya jellemez. Lehet az hatalmas igazság, ha abban nincs tisztelet, abban nincs együttérző testvér iránti szeretet, akkor az Isten helytelenítése nyugszik rajta. Figyeljük meg a következő idézetet. Így olvasom. A legelső dolog, hogy ne legyen bántó a szívünk, a viselkedésünk és a modorunk. Keresztény udvariasságra van szükségünk. Figyeljük, milyen fontos ez. Hát amikor olyan hatalmas kérdésekről van szó, mit mond? A legelső dolog, hogy ne legyen bántó a szívünk, a viselkedésünk, a modorunk. Keresztény udvariasságra van szükségünk. De még nincs vége. Figyeljük az idézeteket. Mondom, rövid egy-egy mondat. Annyira szeretném, ha ezt a mondatot egyszerűen kívülről megjegyeznénk. Rövid mondat, figyeljük. A lelki eredményesség egyik legnagyobb akadálya az egymás iránti szeretet és tisztelet súlyos hiánya. Mit mond? A lelki eredményesség egyik legnagyobb akadálya az egymás iránti szeretet és tisztelet súlyos hiánya. Szoktunk panaszkodni, hogy itt toporgunk egy helybe, problémák. Azt mondja, a lelki eredményesség egyik legnagyobb akadálya az egymás iránti szeretet és tisztelet súlyos hiánya. Nézzük meg a következő mondatot. Még egyetlen egy mondat, és ez a mondat is legalább ilyen fontos. Amikor egy mondatot így kezdünk el, ahogy most fogom idézni a mondatnak az első részét, szeretném, hogyha ti magatok elgondolnátok, hogy mi ezt a mondatot hogy fejeznénk be. A mondat így kezdődik, kutassátok Bibliátokat, milyen módon. És most jönnek majd a jelzők, meg a felsorolás, hogy milyen módon kutassuk a Bibliát. Ugye sok mindent mondanánk, hogy milyen módon kell kutatni a Bibliát, de most figyeljük. Alázatos, meglágyult szívvel, egymás iránti tisztelettel és szeretettel. Hát mi köze van ennek a kettőnek egymáshoz? Hát én olvasom a Bibliát, ahonnan kiolvasok nagy igazságokat. Mit mond? Kutassátok a Bibliátokat alázatos, meglágyult szívvel, egymás iránti tisztelettel és szeretettel. Mert mi lesz az eredménye annak, ha én nem úgy kutatom a Bibliámat? Mi lesz az eredménye? Hogy ki fogok a Bibliából olvasni dolgokat, gondolatokat, eljárásmódokat igazolni fogok látni a Bibliából, és helytelen következtetésre jutok. Ha nem alázatos, meglágyult, a másik iránti igaz szeretettel kutatom a Bibliámat. Hadd kérdezzem meg, hívőkről, keresztényekről beszélek. Mire hivatkozunk mindig, és mire hivatkoznak a keresztények? A Bibliára, nem? Ugyanabból a Bibliából mi mindent ki lehet olvasni, milyen következtetésekre lehet eljutni. De figyeljük meg, ha a lelkületünkben nincs ott a krisztusi szeretet, ha nincs meg az a gyengétség, a tisztelet a másik ember iránt, akkor ugyanabból az igéből a sátán tévútra fog bennünket vezetni. A lélek nem tud nekünk segíteni, hogy helyes módon tudjuk megérteni az igét. Testvérek, higgyük el, ha nincs bennünk az igazi szeretet, a krisztusi szeretet, a legnagyobb veszélyben forgunk, a legegyszerűbb igazságot, mi a teendőnk, mi a feladatunk, nem fogjuk tudni igazából látni, mert elhomályosította a szemünket a nem szeretés, a másiknak a nem szeretése. Emlékeztek rá, mit mond János apostol? János apostol azt mondja, hogy aki gyűlöli az ő atyafiát, aki nem szereti a másik embert, azzal mi történik? Az sötétségben van, és a sötétség megvakította az ő szemét, és nem tudja, hogy hová megy. Miért? Mert a nem szeretem lelkület, a másiknak a nem szeretése, vagy a gyűlölete egy olyan vakságot eredményez, hogy nem tudja, hogy hová megy. A nyilvánvaló dolgokban meg fog botlani, és el fog tévedni. Ezért mit olvasunk? Kutassátok Bibliátokat alázatos, meglágyult szívvel, egymás iránti tisztelettel és szeretettel. Kedves testvérek, ha a Bibliából útmutatást akarunk nyerni, hogy egy adott élethelyzetben hogy döntsünk és mit csináljunk, de ha úgy olvasom a Bibliát, hogyha közben X-re és Y-ra gondolok és összerándul a gyomrom, mert nem szeretem és nem bírom még a nevét se hallani esetleg, testvérek, ne olvassuk a Bibliát. Mert biztos vagyok benne, hogy rossz következtetésre fogunk jutni. Ha a Krisztus nem tudja elvégezni bennünk, hogy meglágyult szívvel, szeretettel gondoljak a másikra, akármit követel, akármit, akkor ne tegyem, mert rossz következtetésre fogok jutni. Először azért könyörögjek, hogy az Isten szentelje meg a szívemet, és adjon igazi szeretetet. De menjünk a 10-től 12-ig terjedő versre, olvassuk el a következő igeszakaszt, figyeljük. Nézzük meg a következő részletet. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem Onezimuszért, aki egykor te néked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos, kit visszaküldtem. Ugye Onezimuszról beszél, hogy most nagyon hasznos neki, és azt mondja, kit visszaküldtem. Kedves gyülekezet, hol van ebben a szeretet? Egy szökött rabszolgát, akit ha visszamegy az urához, az ő ura kénye kedve szerint bármit tehet vele. Kiszolgáltatja. Kiszolgáltatja ezt a rabszolgát? Hát ez a szeretet, ez a krisztusi szeretet visszaküldi attól, ahhoz, akit megkárosított, és akitől elszökött, és aki csinálhat vele bármit. Az első kérdésem, és szeretném azért megkérdezni, szerintetek Pál apostol gondolta, hogy, vagy tudta, hogy Filemon meg fogja tenni ezt a kérést, hogy elengedi a rabszolgát? Szerintetek tudta Pál apostol, vagy nem tudta? Én szerintem tudta, meg volt róla győződve, majd később látni fogjuk ezt, majdnem biztos vagyok benne. De szerintetek, ha Filemon mégse tette volna ezt meg, nem bocsátja szabadon a rabszolgáját, nincs leírva, csak kérdezem, szerintetek Pál apostol megharagudott volna Filemonra? Haragudott volna rá? Meggyőződésem szerint nem. Nem lett volna harag vagy ellenérzés a szívében, nem helyeselte volna a magatartását, de nem lett volna benne harag vagy ellenszem Filemon irányában. És nézzük meg, azt mondja, tehát ő sem tudhatta még, hogy mi lesz, csak bízott benne, remélte, majd látni fogunk a levél végén egy gondolatot erről, de mindenképpen azt mondja, hogy én őt visszaküldöm, bármit teszel vele, jót, rosszat, én visszaküldöm őt. És testvérek, hadd mondjam, ez az igazi szeretet. Ki iránti tanúsított szeretetet mutat Pál életében ez a momentum, hogy visszaküldi a szokott rabszolgát, ki iránt tanúsított szeretetét mutatja? Ki iránt való szeretet ez, hogy a szökett rabszolgát visszaküldi? Filemon iránt, és Onezimus iránt. Krisztus iránt legfőképpen így van, és Onezimus iránt. Onezimus iránti szeretet hol van ebben a momentumban? Visszaküldi a szökött rabszolgát, aki már megtért. És azt lehetne mondani, hogy ő már megbánta, az Úrral elrendezte. Hát nem fogom kiszolgáltatni egy ilyen helyzetbe. Az Onezimus iránti mélységes szeretet vezette Pált arra, hogy visszaküldi a rabszolgát. Miért? Mert pontosan tudta azt, hogy egy bűnt hogy kell elrendezni. Elég, ha én a másik embertársamat megbántom, megkárosítom, elég, ha az Istennek bevallom. Elég? Nem. Ha tudom, és még lehetőség van rá, meg kell, elég kell a másik elé állni, és rendezni kell a másik emberrel a bűnt. Hadd kérdezzem meg, mi szoktuk ebben egymást bátorítani? Szoktuk ebben egymást bátorítani? Testvéreim, kérdezem, bocsánat, szerintetek a ti élettapasztalatotok alapján kinek könnyebb a bűnöket megvallani, Istennek vagy embernek? Ki előtt könnyebb? Ugye mennyivel könnyebb Isten előtt valamit elmondani, bármit elmondani? Mennyire nehéz odaállni a másik ember elé, hogy ne haragudj rám, nem szerettelek téged, vagy irigy voltam rád, vagy pletykáltam rád, bármit, vagy csúnyán viselek, mennyire nehéz odaállni a másik ember elé. De hadd kérdezzem meg, ha én ezt nem tudom megtenni, hogy odaállok a másik ember elé, és elismerem a hibámat, és bocsánatot kérek, őszintén magamat megalázva, szerintetek az Isten előtti bocsánatkérésem az milyen akkor? Hadd mondjam, nem őszinte. Az nem őszinte. Az Isten előtt nem elfogadható. Az, hogy bennem mekkora bűnbánat van, van-e bennem igazi bűnbánat, van-e bennem igazi alázat, van-e bennem a bűn iránt való szomorúság, az mutatja meg, ha én emberek előtt is őszintén el tudom ismerni. Mondhatom én, hogy az Isten előtt én egész éjjel könyörgök a bocsánatért. Ha nem tudom a másik ember előtt megalázni magam, akkor nincs bennem alázat. Az Isten előtt sem igazából. És Pál apostol erre ösztönzi Onezimuszt, ezt akarja benne kimunkálni, hogy tegye meg, amit okvetlenül meg kell tenni. Ez az ő része, bármi lesz a következménye. De bízott az Istenben, hogy a gondját fogja viselni, aki eddig vezette Onezimuszt, ebben a lépésben is vele lesz, meg fogja segíteni, hogy valóban átélje a bűnrendezésnek a csodálatos, boldogító tapasztalatát. Miért mondom ezt?
A bűnrendezésnél nagyobb öröm kevés van ebben az életben, mert az ember nem gondolja meg, hogy a bűn súlyként, teherként nehezedik a lelkünkön. Testvéreim, ha valakit nem szeretünk, ha valakivel szemben ellenérzésünk van, ne gondoljátok, hogy szabadok vagyunk, ne gondoljátok, hogy jó ide boldogok vagyunk, meg tudjuk a helyeset, vagy bármi, nem. Ha meg se fogalmazzuk magunknak, de teherként ott nehezedik az ember lelkén, ott van a szívünkben. Ez alól a teher alól akkor tudunk felszabadulni, ha bevalljuk a bűnt Isten előtt és egymás előtt, és kérjük az igazi szeretetet. És ha ez megtörténik, az ember szívéről olyan mázsás súly hullik le, hogy csak akkor érzi az ember igazán a különbséget, hogy én ezzel a teherrel jártam idáig az életben. Az Isten erre akar bennünket elvezetni, és Pál erre akarta elvezetni Onezimuszt is. És még egy dolgot szeretnék megjegyezni. Az igazi evangélium, Krisztus evangéliuma, az nem egy olyan takaró, ami alá mindent be lehet söpörni. Ne gondoljuk, hogy a szeretet egy olyan takaró, ami mindent elfedez, olyan értelemben, hogy semmit nem szabad néven nevezni, hogy a bűnt el kell tusolni, nem. A bűnt néven kell nevezni. A Biblia, az egész Biblia erről tesz tanúságot. Hadd kérdezem meg, Jézus néven nevezte a bűnt? Néven nevezte. De milyen módon, milyen szeretettel, milyen módon fogott hozzá, hogy bárkiben is a rosszat megfedje és helyesbítse. Csak szeretném megjegyezni, hogy a mai délutánon, a 2-kor kezdődő alkalmon arról fogunk végig beszélni az evangéliumok alapján, hogy Jézus hogy feddett. És meg fogjuk látni, hogy milyen széles palettán mozog Jézusnak a feddése, és hogy melyikben hol van a végtelenül nagy szeretet az ember iránt. Igen, az igazi szeretet megköveteli azt, hogy a bűnt nevén nevezzük, de ezzel a lelkülettel ilyen módon. Testvérek, az időnk vészesen elrohant, de még 3 dologra csak egész röviden szeretnék kitérni. Az egyik, nézzük meg, hogy a 12. vers, illetve a 10. versben hogy fogalmaz Pál, kérlek téged az én fiamért, Onezimuszért. Mit mond a 12. vers vége? Te pedig őt, azaz az én szívemet fogad magadhoz. Mit mond Pál, a hatalmas apostol, mit mond egy szökött rabszolgáról, hogy nyilatkozik róla? Őt, az én szívemet. Azt mondja, hogy az én fiam és az én szívem. Így viszonyult a szökött rabszolgához. Hadd kérdezzem meg, kit látunk ebben a megnyilvánulásában Pál apostolnak? Kit látunk, kitükröződik Jézus? Mit mond? Amennyiben eggyel megcselekedtétek, vagy nem cselekedtétek, velem cselekedtétek, vagy velem nem cselekedtétek. Az én fiamat, az én szívemet fogad magadhoz. Nézzük meg a következő részt, a 18-19. Verset. Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem rót fel. Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem, hogy azt ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy nékem ezen felül. Mit mond? Visszaküldöm őt. Én rendezem az ő adósságát. Ő magától nem tudja, de én rendezem, átvállalom. Hadd kérdezzem meg, Pál a szájával szeretett, vagy cselekedetekkel és valósággal? Cselekedettel és valósággal. Áldozatot is hozott, mindent vállalt, hogy a szeretetét megmutassa, vállalja az adósságot, ő mindent megtesz, hogy Pál, hogy Onezimusz el tudja mindezt rendezni. Nézzük meg ezek után az utolsó gondolatot, amit szeretnék kiemelni a 21. versben. Bízván a te engedelmességedben, így írtam néked, tudván, hogy annál, amit mondok, többet is fogsz cselekedni. Mit olvasunk az igazi szeretetről? Mit mond Pál apostol a szeretet himnuszában? A szeretet mindent hisz, és mindent remél. A szeretet mindent hisz, és mindent remél. Hadd mondjam, számtalanszor vétünk a szeretet törvénye ellen, amikor nem bízunk meg a másik emberben, amikor kételkedünk a másik emberben, amikor nem szavazunk bizalmat a másik embernek, amikor valaki felett bepecsételtük azt az ajtót, te ilyen vagy, nem adunk lehetőséget a másiknak, nem bízunk a másik ember megváltozásának a lehetőségében. Hadd mondjam, a bizalmatlansággal nagyon-nagyon sok kárt tudunk tenni egy másik embernek az életében. És befejezésül annyit szeretnék elmondani, és annyit szeretnék egész röviden megjegyezni, hogy egy idézetből kiindulva, semmiféle kifogásunk az ilyen keresztényetlen viselkedésre, amikor a szeretet nem nyilvánul meg a mi életünkben. Erre nincs mentség. Nem lehet azt mondani, de a másik akkor átvétett már, de akkora hatalmas volt, vagy ez egy olyan skandalum. Hadd mondjam, a szeretet törvénye alól nincs felmentés. Nincs felmentés. Komolyan gondolkodtam azon, hogy kimondjam-e az igét, de kimondom, hiszen az ige nekünk szól, mindannyiunknak szól. Azt mondja Jakab apostol, talán olvassuk el, mert egyszerűbb, hogyha olvasom szóról szóra az igét, nem nekem kell a saját szavaimmal kimondani. Azt mondja Jakab apostol levele a 3. fejezetben, a 14. versben, ha pedig keserű irítség és szívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Figyeljük ezt az idézetet? Ha irítség, szívódás, és sorolhatnánk még a szeretetlenségnek a különböző megnyilvánulásait, ha ezek vannak a szívetekben, azt mondja, akkor ne hazudjatok az igazság ellen. És mit mond? Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség és szivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Testvérek, komolyan vesszük ezeket a szavakat? Komolyan vesszük? Hadd kérdezem, Pál apostol miért tudott így szeretni? Pál apostol életében miért volt jelen így a szeretet a gyakorlatban? Mert akkor, amikor ugyanabban az időben, nagyjából 1-2 év eltéréssel, amikor a Filemonhoz írott levél keletkezett, Pál apostol a fogságából mit ír? Pál apostol meghatottan gondol vissza az Isten kegyelmére, Jézus szeretetére, hogy megszólította őt a damaszkuszi úton. Hálát adok annak, aki engem elhívott, és nem nézte az én bűnömet, az én méltatlan voltomat, hívnek ítélt engem rendelvén a szolgálatra, pedig Isten káromló üldöző voltam, de könyörült rajtam, hitetlenségben voltam, és azért könyörült rajtam, hogy bennem mutassa meg először az ő hosszú tűrését. Hadd kérdezzem meg, elevenen élt Pál apostolban a Krisztus iránta való szeretete? Mélységesen, soha el nem feledhetően ott élt a szívében. És ez volt a forrása a mások iránti szeretetének. Mert érezte, hogy honnan jött, mit bocsátott meg neki Krisztus, és ez kötelezte őt arra, de a kötelezés nem a szónak a rossz értelmében, hanem ez elkötelezte őt arra, hogy mindenkivel úgy bánjon, ahogy Jézus ővele bánt. Ez volt Pál apostol életében mindennek a mozgatórugója. És kedves gyülekezet, ha ez nincs meg bennünk, mondhatunk bármit a szavainkkal, és ott vagyunk abban az óriási veszélyben, amit Máté evangélium a 7. fejezetében így olvasok, hogy amikor Jézus vissza fog jönni, akkor sokan mondják neki, ugye a 22-23. Versben ezt olvassuk, sokan mondják majd nékem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben, és akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti, gonosztevők. Mit mond Jézus? Igen, tehettetek bármit az igazság nevében, de akkor sem ismertelek benneteket, mert nem volt bennetek szeretet, krisztusi szeretet. Távozzatok tőlem ti, gonosztevők. Tudom, hogy kemény szavak ezek, de Jézus használja, és miért? Hogy bennünket felébresszen, hogy kinyissa a mi szemünket, hogy meglássuk, hogy hol nincs bennünk szeretet, hogy meg tudjunk változni. És hadd mondjam, a Bibliának ez az üzenete szeretetből fakad. Szeretetből fakadnak ezek a szavak. Hogy nehogy a mi bűneinkben elveszünk, hanem megismerjük az igazi szeretetet. Megismerjük azt a szeretetet, amely egyedül tanítvánnyá tud bennünket tenni, ami egyedül Krisztus követővé tud bennünket tenni. Megismerjük a Krisztus minden értelmet felülhaladó szeretetét, és ezzel tudjunk beteljesedni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyian Krisztushoz menjünk, tartsunk igazi önvizsgálatot, kérjük, hogy mutasson rá az életünkben, hogy hol nincs bennünk igaz szeretet. És hiszem, és tudom, hogy az Isten, aki őszintén kéri, mindenkiben ki fogja tudni munkálni az igaz szeretetet. És szívem mélyéből kívánom mindannyiunknak ezt.
Amen.